Nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, és remélem, hogy megbocsátható, hogy egészen különleges szeretettel és tisztelettel fordulok az újonnan keresztelendő kedves testvéreim felé. Amikor az ember hasonló helyzetben volt a maga idejében, akkor a későbbiekben az átgondolás során sok esetben eszünkbe jut az, hogy mi is történt ott akkor velünk. És olyan jó, hogy ez tudatosul. És olyan jó, hogy van ilyen lehetőségünk, hogy visszakeressünk a mi tudatunkban, és az az íge is megelevenedhessen ilyenkor, hogy amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok is ő benne. És éppen ezért én most egy kis utazást szeretnék veletek tenni. Igaz, hogy a keresztény élet szempontjából nem olyan túlzottan hosszú út áll mögöttetek, de valamennyi már igen. De a magam tapasztalatából kiindulva úgy gondolom, hogy jót teszek azzal, hogyha tudatosítjuk magunkban, és így most bennetek is egyre inkább tudatosul, hogy ez a folyamat honnan indult, ki volt ennek a kezdeményezője, ki áll a dolgok hátterében, ki mozgatja az eseményeket, és ki az, akinek az örök szándékai most megvalósulóban vannak. És éppen ezért az Efézusbeliekhez írott levélből szeretném idézni az ígét, az első fejezet 5. verséből. Pici kis fordítási korrekciót engedjetek meg, nem az ige kárára, hanem inkább a jobban érthetőség kedvéért tenném. Előre elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint. Minden emberre kiterjeszthető isteni elgondolásról van szó. Isten előre határozott, hogy minket a maga fiaivá fogad. Ebben már benne van az isteni szeretetnek, jó akaratnak, az előlegezett bizalomnak az a melegsége, ami segíti az embert a tovább lépésben. Ki ne fordulna viszont szeretettel az iránt afelé az Isten felé, aki ilyen ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Minket a maga fiaivá fogad. Ez egy kicsit talán azzal is szóba kellene állnunk, amit az ige, ami korábbi életünkre vonatkozóan megfogalmaz. Tudnék, hogy jövevények voltunk, zsellérek, távolvalók, az isteni társaságtól távollévők, adott esetben pogányok, ahogy ezt a Szentírás itt-ott-amott megfogalmazza, ami arról szólt alapvetően, hogy nem akartunk tudomást szerezni az Isten hívásáról, az Isten lényéről. Éltük a magunk önző, saját magunk körül forgó kis életét, és ebbe a kis önző életformába tört be egyszer az élet egy adott pontján az isteni szeretet. És megállt parancsolt, és késztetéseket adott arra, hogy gondolkozzunk el a mi életünk értelme felől. Nagyon sok ember csak úgy sodródik, és nem tudatos bennük, hogy ennek az életnek célja, tartalma, valós értelme kell legyen, mert különben nem élünk igazán emberhez méltó életet, ha csak úgy egyik napról a másikra lepereg az életünk. Milyen jó, hogy az Isten eleve azzal indít, és azzal közelít hozzánk, hogy a mi identitásunkat megalapozza. Tudjuk, hogy kik vagyunk, és tudjuk, hogy mivé lehetünk. Azt mondja János levelében a Szentírás, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De az Isten ezt az egész utat felvázolta előttünk, és így folytatja, de ha nyilvánvalóvá lesz, már pedig nyilvánvalóvá lesz, akkor meg fogjuk őt látni, amint van. Most Isten gyermekei vagyunk, és akkor pedig hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. Ez egy igazán az isteni elgondolás szerinti, és emberhez méltó életpálya. És azt mondja a Szentírás, hogy az Isten a maga részéről mindent ennek az elérendő célnak a szolgálatába állított, és partnereket keres, és amikor a maga szeretetével és jó akaratával bennünket megszólít, akkor ezt azzal a szándékkal teszi, hogy miközben neki megvannak a maga tervei velünk kapcsolatban, de ezek a tervek nem kivitelezhetők a mi közreműködésünk nélkül, ezért a szeretet eszközeivel, a bizalomteremtés eszközeivel partnereket akar ehhez a tervhez. Bennünk, emberekben keresi a partnereket, és Jób könyve érdekesen fogalmaz, és talán ebben a vonatkozásban is van üzenete ennek a kijelentésnek, hogy az Isten kívánkozik az ő kezének alkotása után. Az Istennek fáj az, hogy mi elveszettek voltunk. Az Istennek fáj az, hogy az ő teremtett világába egyszer csak betört valami idegen elem, és ez az idegen elem bennünket magával ragadott, és a vele való közösségre éppen a bizalmatlanság megteremtése révén a vele való közösségre alkalmatlanná tett. Nem is igazán vágyódik a bizalmatlanság jegyében az ember arra, hogy az Istenről tudomása legyen. És az Isten ezt az emberileg lehetetlent áthidalva keresett meg minket, és a maga szeretetének a legmegragadhatóbb és leghatalmasabb megnyilatkozásával közelítve rámutat arra, hogy ő úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, ha valaki ennek nyomán bizalomra ébred, az nehogy elveszem, hanem annak örök élete legyen. És ezzel összefüggésben fogalmazza meg a Szentírás azt is, hogyha valakik befogadják őt, az így megteremtett isteni szeretet megnyilvánulása révén megteremtett bizalom folytán, ha valakik befogadják őt, azok hatalmat kapnak arra, hogy fiakká váljanak. És ebben is érezzük ki azt a különleges isteni szándékot, hogy miközben Isten előre elgondolta, hogy bennünket fiaivá fogad, itt az adoptálásra vonatkozó különleges római jogból származó kifejezés található, nem állunk meg az adoptálásnál, hanem az Isten fiakká akar tenni bennünket, mégpedig olyan fiakká, akik hatalmat kapnak arra, hogy fiúként éljenek. És amikor a Szentírás ezt az isteni tervet szinte minden páli levélben olyan kézzelfogható valósággá formálja, akkor azt mondja a római levél 8. fejezetében, hogy az Isten azokra vonatkozon, akikről tudta, hogy majd az ő szeretetére viszont szeretettel válaszolnak, és azokra vonatkozóan előre úgy rendelkezett, hogy azok az ő fiaivá legyenek. Hogy az ő életükben a fiúság, mint az Istenhez tartozásnak és az Istenhez való hasonlóvá válásnak ez a különleges folyamata kiteljesedjen. Az előbbi ige is erre utalt, hogy most még ugyan nem nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de meg fogjuk látni, amint van, és hasonlóká leszünk ő hozzá. Ez az emberi lét, az Isten által elgondolt emberi lét óriási távlata. Hasonlóvá lehetek ahhoz, aki engem a maga szeretetével megkeresett. Átformál bennünket a maga képmására éppen a szeretet eszközével, azzal a szeretettel, aminek az a különlegessége, ugye ez az agapé szeretet, sokan hallottunk már róla, az ennek a szeretetnek a különlegessége, az egyéb szeretet fogalmakkal összevetve, hogy miközben a többi tárgyának az értékétől függ, azért szeretjük egymást, mert a másikban valamilyen értéket véltünk felfedezni, azért szeretjük a barátainkat, azért szeretjük a feleségünket, mert hogy értéket látunk bennük. Az isteni szeretet annyiban különbözik az emberitől, hogy nem függ a tárgyának az értékétől, de értéket teremt abban, amire irányul. És ebben megint csak benne van az isteni megváltási terv leglényege, hogy Isten a maga jóságával, a maga szeretetével formál bennünket, ha valaki ezzel a szeretettel szóba áll, ha ez a szeretet valakiben viszont szeretetet ébreszt, akkor az Isten a maga részéről nem lát semmi akadályt abban, hogy bennünk a maga fia ábrázatát kiformálja. Minket a maga fiaivá alakít át, hogy hasonlókká legyünk ő hozzá, és így fogalmaz, és ez számomra már régóta olyan szívet melengető gondolat, így folytatja, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Ugye dogmatikából mindannyian megtanultuk, hogy Krisztus az Isten egyszülött fia. Itt pedig érdekes módon Krisztussal összefüggésben az áll, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Mint azt sugalná itt az ige, hogy Isten a mi fiúságunkat ennyire komolyan veszi. Hogy egy új fajt teremt, a szeretet által fiakká formált emberi lények új faját, akiben a maga képmását kiábrázolta, hogy a fiúnak az volt a küldetése ezen a földön, hogy aki őt látja, valós fogalmakat alkothasson az Isten erkölcsi lényéről, így az Isten bennünk a szeretet eszközével olyan lényeket formál, akiknek ez a hivatása, hogyha lát valaki bennünket, látja rajtunk és bennünk a szeretet átalakító hatalmát, akkor valós fogalmakkal rendelkezhessen az Isten erkölcsi lényéről. Itt a bűn világában, ami elkorcsosult, nyomorult, önző kis lényünk, a szeretet hatalma alatt ilyen diadalmas átalakuláson megy keresztül. És akkor térjünk egy néhány szó erejéig ehhez a mostani alkalomhoz. Az Isten titeket megszólított, megérintett, fogalmatok van arról, mit jelent az isteni jóság és szeretet, és ti erre az isteni hívásra, a szeretetnek erre az érintésére bizalommal válaszoltatok, viszont szeretettel, készséggel. Tudomásul vettétek, hogy az Isten mindennel megajándékozott benneteket, ami az életre és a kegyességre való. Hogy az Isten a maga eszközeivel minden lehetőséget és eszközt a rendelkezésetekre bocsát, hogy fiakká legyetek a vele való közösségben, mert ez csak vele közösségben lehetséges. És ez az Efézusi levél, ez annyi szépséget hordoz, hogy szinte nem lehet betelni vele, mert bár sokszor elgondolkodtunk nyilván a keresztségre való felkészülés folyamán is, hogy mit jelent a keresztség, és általában úgy rögzül bennünk ennek az igei tartalma, hogy mi most meghalunk jelképesen a régi élet szerint való óembernek, és ez egy valóságos halál, már legalábbis a szónak abban az értelmében, hogy mi nem akarunk többé az önzés útján járni. Mi azt, akik voltunk, akik az önzés életrendjét követtük, azt a valakit nem akarjuk többé ismerni. Azzal nem akarunk többé közösséget vállalni. És amikor valaki kiemelkedik ebből a hullámsírból, Krisztussal együtt, az új életre támadt. Az Istennel való közösség életére. És sok esetben a keresztségről szóló tanítás itt véget ér. És szeretném felidézni az Efézusi levél egy nagyon szép kis rövid részletét. De az Isten, a második fejezetből idézek. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattok meg. És most figyeljünk. És együtt feltámasztott, és itt befejezhetnénk, de folytatódik. És együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Nem csak, hogy új életre támadunk vele együtt, hanem Isten visszaadja a föld feletti uralom jogát is. Krisztus, mint második Ádám visszaszerezte ezt, és helyet biztosít számunkra maga mellett a föld feletti uralomban. Együtt ültetett a mennyekben. Múlt időben fogalmaz, miközben mi még itt a keresztség előtt vagyunk. Az isteni tervben ez mind-mind benne van. Krisztussal együtt meghalunk. Pál azt mondja, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Én Krisztussal együtt megfeszítettem, és ezért élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mert hogy Krisztussal új életre támadtam. Vele együtt megfeszítettem, vele együtt új életre támadtam, és ahogy olvastuk is, itt nem ér véget a folyamat. Együtt ülünk vele. Egy folyamat vette kezdetét, és veszi most kezdetét, hiszen ez a szövetség az Istennel valóságos. És újra szeretnék néhány igei gondolatot hangsúlyozni. Meg kell tanulnotok, mert hogy ez az Istennel való szövetségnek és közösségnek a lényege. Nem elég Krisztussal együtt meghalni, nem elég Krisztussal együtt feltámadni. Partneri szerepet szán nékünk az Isten, hogy fiakká váljunk a vele való közösségben, hogy azután együtt ültethessen, mert csak a fiak osztoznak vele a föld feletti uralomban. Ehhez pedig ennek a szövetségnek, töretlennek, hézagmentesnek kell lennie. És ezért mondja a Szentírás, hogy egy ember csak úgy és akkor vész el, ha nem tanulja meg segítségül hívni az Úr nevét, és nem kapaszkodik belé. De titeket az isteni jóság, az isteni szeretet foglyul ejtett. És ti ott érzitek jól magatokat, ahol a Krisztus van. És ez könnyű számotokra. Könnyű a Krisztussal való közösségben élni, mert az Isten könnyűvé tette. Mert az Isten az emberi élet értelmét tette gyakorlativá és valóságossá azzal, hogy a maga jóságával és szeretetével belépett a mi életünkbe, és rámutatott Krisztusra, és tudatosítja bennünk azt, hogy az isteni jóság milyen hihetetlen távlatokat mutat. Tehát együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben. És még egy igét hadd idézek az Efézusi levélből. A szentek, azt mondja itt a lelki ajándékokról szóló szakaszban a Biblia, hogy a szenteknek tökéletes bűnie kell. Mert hogy a lelki ajándékokat is az Isten azért adta, hogy a szentek tökéletessé váljanak. Tehát elindul egy fejlődési, egy gyógyulási folyamat. És azt mondja itt a 4. fejezetben, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Bevallom őszintén, hogy ezt az ígét nagyon ritkán idézem, és nagyon nehezen merek vele szóba állni. Mert olyan hihetetlen távlatokat vetít elénk, amiben az ember beleszédül. Azt mondja, hogy érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Hol vagyok én a Krisztus teljességéhez képest? Hiszen benne lakodott az Istenség egész teljessége testileg. És az isteni szeretetnek ilyen hihetetlen átalakító hatalma van, hogy nem csak fiává fogad minket az Isten, fiaivá, hanem fiakká formál. És a másik kedvenc ígémet is hadd mondjam el, ez is az Efézusi levélben van. Azt mondja a 5. fejezetben, hogy legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Úgy elgondolkodtam rajta, hogy hogyan tudnám én követni az Istent. Hát nekem nincsenek isteni tulajdonságaim. És ilyenkor, hát ha nem is kétségbeesésemben, de az útkeresés jegyében, megnéztem, hogy mi van az eredetiben. És azt találtam, hogy az itt szereplő szó megint csak összefügg a fiúsággal. És azt mondja az itteni ige, így lehetne ennek a Kárliban található fordításnak a parafrázisát visszaadni, hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek. Ez aztán egy igazi életcél, nem? Szemlélés által elváltozhatunk. Az Isten jóságának érintése ezt a diadalmas átalakítást viszi véghez bennünk. Hasonlíthatunk az Istenre. Visszatükrözhetjük az ő jellemét. A Szentírás sok helyen beszél a dicsőségről, és azt mondja, hogy voltak éppen a mi hivatásunk az, hogy az Istent megdicsőítsük. Ami nem azt jelenti, hogy madács ember tragédiájában állandóan azt mondogatjuk, hogy dicsőség, dicsőség, hanem az Isten dicsőíteni annyit jelent, hogy visszatükrözöm a jellemét, hogy hasonlítok. És ez a mi életcélunk. És ebben a fejlődési folyamatban kell eljutnunk érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. És most, amikor az alámerítés és az abból való kiemelkedés tapasztalattá válik, akkor tudatosuljon bennetek, hogy ti meghaltok a régi életcéloknak, meghaltok a régi elképzeléseknek, az önző életformának, és új életet támadtok, és ebben az új életben azt keresitek, hogy mi ad Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. És az előzőekben megtudhattuk, hogy mi az. Hogy az Isten, aki minket a maga fiaivá fogad, a maga szeretetével kiábrázolja bennünk önmaga képmását. Ebben segítséget ad. Ebben szövetséges társként mellénk áll. Hívjuk segítségül az ő nevét, és kapaszkodjunk belé. A keresztséggel összefüggésben is elmondja a Szentírás, hogy a megkeresztelkedés vagy a keresztség maga az már önmagában is segítségül hívása az Istennek, és belé kapaszkodás. Induljon el ez a folyamat az Istennel járásnak, az Istennel való közösségnek, ez a folyamata most ezzel a keresztséggel, és érjen célba ott mindannyiótok esetében, amikor majd kiábrázolódik bennetek az érett férfiúság a Krisztus teljességével ékeskedő kor. A Jóisten adja ezt kegyelemből mindannyiótoknak. Amen.
Jóságodért, kegyelmedért, amelyet tapasztalhattunk életünkben. Köszönjük, hogy együtt örvendhetünk ezen a mostani alkalmon, hogy kedves keresztelendő testvéreink szövetséget kötnek te veled. Köszönjük, drága Istenünk, hogy te ismerted az ő útjukat. A te szent lelkeddel gondoskodtál róla, hogy megismerhessenek téged. Köszönjük, Urunk, hogy munkálkodtál értük, elhívtad őket ebből a világból, és te gondoskodtál róluk, hogy megismerjenek téged, megismerjék azt a csodálatos világot, amit a te igédből megismerhetünk, amit megmutattál. Köszönjük hálás szívvel, jó Istenünk, hogy most neked adhatunk hálát, amikor együtt örülhetünk a mennyei angyalokkal, hiszen örvendezés van a mennyben minden megtérő bűnös felett. Kérünk, segítsél és legyél itt közöttünk szent lelked által. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy a te végtelen áldozatod által lehetséges az, hogy mi bűnös emberek bocsánatot nyerjünk, és szövetségre léphessünk te veled, és elkészülhessünk majd az örök életre. Hálásan köszönjük ezt a végtelen kegyelmet, hogy te vállaltad értünk, hogy a menny dicsőségét ott hagyva eljöttél erre a földre, és példát adtál a te életeddel, és a te életedet oda áldoztad azért, hogy nekünk ne kelljen elvesznünk, hanem örök életet nyerhessünk. Urunk, nem is tudjuk igazán felfogni ezt a kimondhatatlan szeretetet, amellyel megkerestél bennünket. Köszönjük, drága Istenünk, hogy te fiaiddá és leányaiddá fogadsz bennünket. Köszönjük, hogy kedves testvéreinknek is ezt a lehetőséget nyújtod a mostani alkalommal. Kérünk a te szent lelkeddel legyél itt is, áld meg ezt a szertartást is. Add, Urunk, hogy örök emlékben maradhasson, és egy olyan tapasztalat lehessen az ő számukra is, ami elkíséri őket egész életükben. És segíts őket, Urunk, hogy azokban a küzdelmekben, amit az elkövetkezendő időben várnak rájuk, kitarthassanak hűséggel te mellette. Mindig igazi hála legyen az ő szívükbe, hiszen minden jó adomány tőled származik, és te igazgattad az ő útjukat is, hogy megismerjenek téged, és hogy eljussanak erre a döntésre. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked mindezért, és köszönjük, hogy a te szereteted, kegyelmed által itt lehetünk, és hisszük azt, hogy jelen vagy ezen az alkalmon. A te szent lelked által erősítsél meg mindannyiunkat. Áld meg azokat is, Urunk, akik szemlélői ennek a ünnepélyes alkalomnak, akár vendégek, akár testvérek, adj az ő számukra is bölcsességet, erősítést. Te munkálkodjál lelked által, hiszen neked az a célod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Áld meg azokat, Urunk, akik talán elindultak ezen a keresés útján, add, hogy eljuthassanak a döntésre, és engedjék, hogy a te szent lelked értük is munkálkodjon. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz. Köszönjük a te áldásaidat. Légy áldva és magasztalva érte. Amen. Kedves testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivatottál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Kedves testvérem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, sőt, megsegítlek, igazságom jobbjával támogatlak. Oh.
jó kívánság. Békét. Csendet, mely előz vihart. Szent erőt, mely próba közt kitart. Érző szívet, mely enyhít nyomort, s mély alázattal porig hajolt. Örömöt, mely napsugárként tud gondfelhők között szórni fényt. Bátorságot, mely meg nem remeg, s kész odaadni kincset, életet. Szívet, mely a bűnös szereti, gyengeségét, vétkét elfedi. És hitet, mely mint a sasmadár felfelé tart, és az égbe száll. Melynek nincs nehéz, nincs nem lehet. Ezt kívánom. Kell-e több neked? Jézus Krisztusban mindezt megtalálod, beteljesíti ezt a kívánságot. Nyomába lépsz, boldogan követed, és hálaének lesz az életed.
Kedves, most megkeresztelt testvéreim, megkötöttétek Istennel a szövetséget, Isten fiává, gyermekévé fogadott benneteket. Hiszük, hogy a mennyben ismételten elhangzott a szózat, ez az én szerelmes, szeretett gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Most keresztségetek után egy igeszakaszt szeretnék felolvasni, egy olyan igeszakaszt, amely az Istennel szövetségben élő, vele szövetségben járó ember számára egy nagyon fontos útmutatás, egy fontos felszólítás, felhívás. Krónika első könyvéből szeretném olvasni ezt az igeszakaszt. Krónika első könyve 16. fejezetéből a 8-tól a 11-ig terjedő verseket olvasom, és utána a 15. verset. Dicsérjétek az Urat! Hívjátok segítségül az ő nevét! Hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait! Énekeljetek néki, mondjatok dicséretet neki, beszéljétek minden csodálatos dolgairól! Dicsekedjetek az ő szent nevében! Örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik! Keressétek az Urat és az ő erősségét. Keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről és az ő beszédéről, melyet parancsolt 1000 nemzetségig. Mit mond ez az ige, hogy kezdődik? Mindenek előtt arra hívja fel az Istent megismerő, vele szövetségben élő embert, hogy dicsérje őt. dicsérjétek az Urat. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a hívő ember életének ez az alaphangja. A hálaadás és a dicséret. Azt hiszem, hogy ez most teljesen természetes, hogy a dicséret, a hála van a szívetekben, Isten iránt, a szeretetért és a jóságért, amellyel megkeresett és gyermekévé fogadott benneteket. De ez a hála, kívánom, hogy örökké ott éljen a szívetekben. És ez a hála akkor fog ott élni mindannyiunk szívében, hogyha emlékezünk arra, hogy mibe került az, hogy mi emberek szövetséget köthetünk vele. Ez a legnagyobb áldozatba került. A megváltási terv által Jézus mindent vállalt. A legnagyobb szenvedést is vállalta azért, hogy ne kelljen elvesznünk, hanem örök életünk legyen. És ti, amikor most megkeresztelkedtetek, azt mondja a Biblia, Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy a Krisztus halálában keresztelkedtetek meg. Éljen állandóan ott a szívetekben a megváltás, Krisztus irántatok, Isten irántatok tanúsított szeretete. És ha ez ott él a szívetekben, soha nem fog kifogyni az ajkatokról a dicséret, a hálaadás. Akkor sem, hogyha az életnek nehéz percei következnek, mert fognak következni. De ha valakinek ott van a szívében a dicséret, a hálaadás, a megváltásért, az élet lehetőségéért, és hogy egy olyan valakivel kötöttetek szövetséget, akié minden hatalom menjen és földön, ha állandóan ott él a szívetekben, soha nem fog a dicséret és a hálaadás elhalkulni a ti életetekből. De folytatódik az ige, és így mondja tovább, dicsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét. Már az ige hirdetésben elhangzott ez a gondolat, hogy a keresztség végső soron nem más, mint az Isten segítségül hívása. Igen, ez a szövetség, amit ti most megkötöttetek, egy rendkívüli szövetség. Gondoljunk bele abba, hogy kik között köttetett. A végtelen hatalmú Isten és a gyenge, gyarló, erőtelen ember közötti szövetség ez. És ennek a szövetségnek mégis az a lényege, hogy mi őt segítségül hívhatjuk. Az Úr azt mondja, hogy ember, ne próbáld egyedül, ne próbáld a bajaidat megoldani egyedül, nem fogod tudni. Ne próbálj a bűneidtől egyedül megszabadulni, nem fogsz tudni megszabadulni. Hívj engem segítségül, bízzál bennem. Én az életemet adtam azért, hogy neked segíthessek. De ő arra vár, hogy mi ezt tegyük, hogy kérjük, hívjuk őt segítségül, ne magunkban bízunk, hanem teljesen támaszkodjunk arra a valakire, aki semmit nem sajnált feláldozni azért, hogy nekünk életünk, örök életünk lehessen. És utána így folytatja, hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait, az ő csodálatos cselekedeteit, mondja a 9. vers. Arra szólít fel bennünket az Úr, hogy amit megtapasztaltunk, amit elnyertünk tőle, azt ne tartsuk meg magunknak, hanem hirdessük minden ember előtt, akivel csak beszélni tudunk, akivel csak lehetőség nyílik erre. Mondjátok ti is el, hogy mit találtatok, és kit találtatok Istenben, Jézusban. Amikor Jézus itt a földön járt, egyik alkalommal, amikor meggyógyított két nagyon súlyos beteget, utána azt mondta nekik, hogy menjetek el, és hirdessétek, hogy mily nagy dolgot cselekedett veletek az Isten. Beszéljétek el, mily nagy dolgot tett veletek az Isten. És az embereknek, a világnak erre van szüksége. Erre van szüksége emberekre, akik az életükben tapasztalták meg Isten kegyelmét, szeretetét, jóságát, szíveket átalakító hatalmát. És ha erről forró szívek, beszédes ajkak tesznek bizonyságot, ez nem marad hatástalan emberek életében. Így tudunk segíteni embereknek, akik még nem találták meg azt a kincset, amit mi már megtaláltunk. A 10. versben ezt olvastuk, dicsekedjetek az ő szent nevében, örvendezzen a szívük azoknak, akik az Urat keresik. Ez az ige számomra régóta annyira különleges ige, mert mit mond, mire szólít fel, kinek az életében legyen örvendezés, öröm? Nem azt mondja, hogy akkor örüljünk, akkor legyünk boldogok, amikor az Istentől annyi kegyelmet, jóságot tapasztaltunk az életünkben, amikor megszabadított mindenből. Persze ekkor is örvendezik a szívünk. De azt mondja, hogy az örömnek a hívő ember életében az az egyik legnagyobb forrása, hogy keresheti az Urat. Örvendezzen a szívük azoknak, akik keresik az Urat. Ezért a lehetőségért, hogy ő a mi szövetséges társunk. Őt kereshetjük mindenben, minden élethelyzetben, nehézségben, próbában, esetleg kilátástalannak tűnő helyzetben is. Miért kell ezért örvendezni? Azért, mert arra valakire helyezhetem a problémáimat, arra valakire helyezhetem az ügyemet, akié minden hatalom menjen és földön, aki forgatja az én ügyemet, aki nem feledkezik el a kérésemről, nem hagy magamra, a megfelelő időben, a megfelelő módon válaszolni fog, ahogy nekem, az én javamra szolgál. Utána azt olvastuk a következő versben, hogy keressétek az Urat és az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Ez is egy egész különleges ige, és figyeljük meg itt a sorrendet. Azt mondja, hogy keressétek az Urat, és utána mondja, hogy az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Mit akar ezzel Dávid, mert ez egy dávidi gondolatmenet és ének. Mit mond ezzel ki Dávid? Azt mondja ki ezzel, hogy a mi kéréseink az Istenhez ne csak akkor szálljanak fel, amikor bajban vagyunk. Ne csak akkor keressük őt nagyon buzgón, amikor valami nehéz helyzet adódik az életünkben, hanem keressük magát az Urat, a vele való közösségre áhítozzon állandóan a szívünk. Keressük őt, az ő lényét, vele legyünk állandóan kapcsolatban. És ha megvalósul ez a kapcsolat, az állandó vele való kapcsolat, akkor bármikor kereshetjük, kívánhatjuk az ő erejét, az ő szabadítását, és akkor tudhatjuk, hogy minden élethelyzetben mellettünk lesz, segítséget nyújt, van megoldás minden helyzetre. És a 15. versben pedig ezt olvastuk: emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről és az ő beszédéről, melyet parancsolt 1000 nemzetségig. Ugye itt utána beszél az ószövetségi népnek, Istennel kötött szövetségéről, Ábrahámmal kötött esküjéről és szövetségéről, de igaz ez minden Istennel szövetségben élő emberre. Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről. Soha ne feledjétek el, hogy ti megkötöttétek ezt a szövetséget. Állandóan emlékezzetek erre, és járjatok ehhez méltóan. Úgy járjatok, mint Krisztus szövetséges gyermekei. És ha ti nem fogtok erről a szövetségről megfeledkezni, amelynek az alapja az ő beszéde, az ő igéje, az ő parancsolata, hiszen ezt mondja, hogy emlékezzetek meg az ő beszédéről, amelyet parancsolt 1000 nemzetségig. Hogyha soha nem feledkeztek meg erről a szövetségről, ezt a szövetséget, hogy megkötöttétek vele, életetek legnagyobb kincsének tekintitek, akkor valóra fog válni az ige a ti életetekben is, amit a 25. Zsoltár 10. verse így mond: az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Kívánom, hogy megvalósuljon ez az életetekben, és megtapasztaljátok Isten örökké való hűségét. Amen. Kerességi istentiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 356-os számú ének első három versét, majd imádság után a negyedik és ötödik versét énekeljük. 356-os számú ének első három versét énekeljük.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy tőled csak jó adomány és tökéletes ajándék származik, és hogy nálad nincsen változás és változásnak árnyéka. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy most is javakkal vettél körül, áldásaidnak sokasságával, ránk árasztottad a menny minden kincsét Krisztusban, az ő megbocsátó, elfedező szeretetében. Köszönjük, hogy elkötelezel bennünket ezzel a jósággal, és hogy ízlelhetjük ezt a jóságot, hogy életünk része lehet, és hogy menetelünk lehet a kegyelem királyi székéhez minden időben, hogy ott irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, és alkalmas időben segítséget. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a mostani szent keresztséget is, köszönjük új testvéreinket, és köszönjük, hogy az ő tapasztalatukban átélhettük, újra átgondolhattuk mindazt, ami velünk történt korábban. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy végig kísérsz ezen az úton, egészen a célig, és abban reménykedhetünk, hogy ígéreted szerint a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára mindannyiunk életében bevégzed. Amen.
Oh, Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.